Jó napot, kedves hallgatók! Ez itt a Trendetlenség, Oprő Nikolettel folytatjuk minisorozatunkat, mely a Proust kérdévet foglalja magába a rádiós kollégáinkkal. Második meghívottként köszönteni szeretném Nagy Bodó Szilárdot, aki fiatal korával együtt, és nem ellenére figyelemre méltóan a rádiózás szerelmese. Gyermekkori kíváncsisága a hangszigetelő szivacsok iránt pedig egészen a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztőségéig vezette, ahogyan ezt olvasni lehet a Marosvásárhelyi Rádió instagramos bemutatkozójában is. A rádiót második otthonának vallja, úgyhogy üdv itthon, Szilárd, most már a Trendetlenségben is.
Köszönöm szépen a meghívást, örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és a vendéged lehetek, illetve hát átkerülhetek a mikrofon másik oldalára, olyan pillanat ez, amikor a hóhért akasztják.
Akkor térjünk is rá, csapjunk bele a Proust kérdőívbe, mit szólsz?
Állok elébe, kíváncsian várom a kérdéseket. Bevallom, hogy nem néztem meg, hogy mire számíthatok, így...
Annál jobb.
Minden meglepetésként fog érni, tehát... A hallgatók biztosak lehetnek abban, hogy nem előre kigondolt, leírt válaszokkal készültem, hanem valóban azzal, ami elsőre fog jönni. Ezáltal remélem, hogy valóban az őszintét, az igazságot fogom tudni átadni, és nem marad ki semmi a beszélgetésből.
Biztos vagyok benne, hogy vissza fog köszönni ez az őszintesség és nyitottság, amit én is most látok rajtad. Első kérdés. Mi jelenti számodra a tökéletes boldogságot?
Így a mai napokban így átgondolva ezt a kérdést, azt hiszem, hogy az, amikor mindent ki tudok pipálni a listámon. Tehát nekem van egy ilyen A4-es lapom, én úgy nevezem, hogy minden tudó lap, és oda felírom a napi teendőimet. Jelen pillanatban, ezekben a napokban, amikor szesszió is van, amikor rádiózás is van, amikor az újságnak is dolgozok, amikor még vannak más projektjeim is, illetve arra is törekszem, hogy a ház az ne a fej tetején álljon, hanem valamelyest legyen benne rend. Ilyenkor azt jelenti számomra a legnagyobb boldogságot, amikor mindent ki tudok húzni a listán, és mikor minden ki van húzva az adott napi teendők közül, akkor teszek két pipát, és akkor ez egy ilyen nagyon jó érzés, hogy igen, meg vagyok erre a napra is. Hogyha eltekintünk ettől a periódustól, ettől a nagyon nagy futástól, ami ezt az időszakát jellemzi legalábbis számomra az évnek, akkor azt tudom mondani, hogy egy hétvégi, péntekesti, szombatesti összeülés a barátokkal, amikor nyugodtan elbeszélgetünk, elmondjuk, hogy mi történt a héten, vicces történeteket elevenítünk fel, és úgy egy kötetlen, jó hangulatú, és olykor nem is olyan ritkán mély, érzelmes beszélgetés ki tud alakulni.
Mi a leginkább rád jellemző, legjellegzetesebb tulajdonságod?
Azt hiszem, hogy itt nem én kéne erre a kérdésre válaszoljak, hanem más madarak tollaival kelékeskedjek, és akkor szintén a barátaimat emelném ide be, akik azt mondják, hogy hát munkamániás vagy, hát nem lehet téged elérni, hát amikor szabadságon vagy, akkor is a futsz ide, futsz oda, ilyen interjú, olyan anyag.
De azt hát ez azért, mert szereted a szakmádat.
Egyértelműen, tehát ezt másképp nem is lehet, szerintem semmilyen szakmát nem lehet másképp művelni, csak úgy, hogyha az ember szereti azt, beleéli magát, és tényleg őszintén csinálja azt, amit éppen csinál. Ez érvényes lehet szerintem a monoton szakmákra is, tehát én el tudom képzelni azt, hogy például egy könyvelő, vagy egy informatikus, aki ugyanazokat a kódokat írja, vagy ugyanazokat a mérlegeket készíti el nap, mint nap, amúgy tudja élvezni azt, amit tesz. Nyilván a mi szakmánk az egy színesebb dolog, így, hogyha ugyanazt is tesszük, tehát azt mondjuk, hogy interjúkat készítünk, de az azért minden nap más egy kicsit, benne van valamilyen változatosság. Szóval szerintem maradok ennél a munkamániánál.
Igazából szerintem a munkamániának is ugyanúgy megvan a varázsa, mert mindenképpen csak azt tudod elérni azzal, hogy folyamatosan időt meg energiát fektetsz bele, hogy egyre jobb leszel benne, és inspirálni tudsz másokat, és közösség teremtő ereje is van az, hogyha valaki ennyire szereti azt, amit csinál.
És a munkában, legalábbis szerintem az újságírásban meg lehet találni a saját hobbinkat is. Tehát ugye érdeklődök a technológia iránt, érdeklődök az autók iránt, és ezt lehet, hogy egyes rádióhallgatók tudják is, akár a digitális világ, akár az 5 perc száguldás címszava alatt. Tehát én, amikor ezekre készülök, akkor a saját hobbiaimat is kielégítem azáltal, hogy igen, elolvasom azokat az autós híreket, összegyűjtöm, megszerkeztem, felolvasom, stb. Vagy amikor készülök egy digitális világra, akkor megnézem, hogy melyek az újdonságok ezen a területen. Tehát valahol a kellemes és a hasznos találkozik az én esetemben legalábbis a munkamánia mesdjéjén.
Igen, és azt hiszem, hogy itt talán pont, hogy egyenlő arányban mozog az adáskapás is, mert te is rengeteget kapsz általa, és ugyanakkor meg adsz is kifele a hallgatóknak.
Remélem, hogy a hallgatók is így látják ezt a kérdést.
Biztos vagyok benne, hogy igen, de várjuk majd a visszajelzéseiket. Mi a legnagyobb dolog, amit elértél?
Nagyon nehéz kérdéseket kapok én itt. Nehéznek ígérkezik ez. Én azt tudom mondani, hogy a legnagyobb dolog, amit elértem, az az, hogy viszonylag fiatalon, de sikerült az, hogy alkalmazott, munkakönyves alkalmazott legyek a rádiónál, illetve egy másik sajtóorgánumnál, a Népújságnál is. Viszont, hogyha a kérdést egy kicsit megfordíthatom, hogy mi az, amire a legbüszkébb vagyok, az az, hogy van egy nagyon jól összeszokott baráti társaságom, amit én merek bizonyos értelemben családnak is nevezni, hiszen valóban bármikor felhívhatjuk egymást, bármiben segítünk a másiknak, és akkor is, hogyha mondjam így nagy szavakkal dobálózva, hogyha a távolság közénk áll, akkor is meg tudjuk tartani a kapcsolatot, és igen, kihasználjuk az online világ nyújtotta lehetőségeket, és Facebookon, telefonon, és ma már N plusz egy felület van, amin kommunikálhatunk, de nem szakad meg ez a kapcsolat, és amikor újra találkozunk, akár Marosvásárhelyen, akár máshol, akkor képesek vagyunk ugyanonnan folytatni, ahol azelőtt abba hagytuk. És azt hiszem, hogy ez nem egy elért eredmény, viszont ez számomra egy nagyon szívmelengető büszkeség.
Ötödik kérdés. Melyik történelmi személlyel azonosulsz a legszívesebben?
Most lehet, hogy sokan fel fognak horkanni a hallgatók közül, amikor az illető történelmi személyként fogom megnevezni, de kitartok a véleményem mellett, és Steve Jobs nevét mondom. Abár nem ókori, középkori történelemről beszélünk, viszont a számítástechnika történelmében egyértelműen egy kimagasló alakról van szó, aki ugye az Apple megalapítója, és számos innovatív projekt kötődik a nevéhez. Többek között ugye az iPhone. Steve Jobs azt vallotta, hogy olyat kell mutatni az embereknek, olyat kell adni az embereknek, amire nem is tudták, hogy szükségük van, de szükségük van. Ilyen volt ugye az érintőképernyős telefon, az első érintőképernyős telefon. Az emberek nem tudták, akkor divatban voltak a QWERTY billentyűzet kiosztással rendelkező BlackBerry-k, egy olyan márka, ami mára már nem is létezik, és megjelent az érintőképernyős telefon, és sokan azt mondták, hogy nem, ennek nem lesz piaca, hát mi az, hogy simogatni kell a kijelzőt, ugye ezt ma is használják elég sokan, ezt a kifejezést, és itt ülünk 2023-ban, és eltűntek a gombos telefonok, eltűntek már ezelőtt 5-6 éve nem voltak gombos telefonok. Ilyen értelemben pedig Steve Jobs egy történelmi személy, akivel én szívesen tudok azonosulni, egyrészt, mert vannak olyan részletek a termékeiben, a koncepcióiban, az ötleteiben, amik tényleg megváltoztatták a világot, és ezt túlzás nélkül lehet mondani, hogy megváltoztatták a világot, illetve pedig egy innovatív valaki volt, és hogyha megengedsz még egy rövid történetet Steve Jobsról, ugye jelenleg a Microsoft és a Windows legnagyobb konkurenciája. Én olvastam az életrajzi könyvét, és hát Steve Wozniackkal, aki az Apple-nek a főmérnöke volt hosszú évtizedeken keresztül, ketten egy garázsban indították el az Apple-t, és egy adott ponton nem volt pénzük, és hát akkor egy baráttól kellett kölcsön kérni, ez a barát pedig Bill Gates, a Microsoft alapító volt, tehát végül is ő saját magának köszönheti a legnagyobb konkurenciáját. Az életrajzi könyvében ott van, nyilván az egy elég vaskos könyv, és nagyon kell szeretni a témát, hogy ezt valaki végigolvassa, vagy nagyon megszállottnak kell lenni, akár ezt is mondhatom, magamról is, és másokról is, akik nyilván még elolvasták ezt a könyvet, vagy megnézték Steve Jobs életéről szóló filmet.
És akkor most válaszolj kérlek arra a kérdésre, hogy melyik élő szemét tiszteled a leginkább, kire nézel fel úgy igazán?
Itt egy szemét nevesíteni nagyon nehéz, vagy nem is tartom ezt korrektnek, hogy egyet kiemeljünk a sok közül. Ez egy kicsit olyan kérdés is, hogyha a két legjobb barátod, vagy a két hozzád legközelebb álló személy élete között kéne válasz, hogy kit húzol ki a szakadékból, mert csak az egyik őket tudod, akkor kit húznál. ki. Ezt a kérdést egyszer nekem feltették, és akkor azt mondtam, hogy hát akkor ez van, esünk mind a hárman. Tehát legyen ez, hogyha tehát azok a személyekre tudok én felnézni, akik tényleg tesznek a közösségért, idejüket, erejüket, anyagi forrásaikat nem kímélve, és azért harcolnak, hogy szintén nagy szavakkal dobálózva, hogy ez a föld egy kicsivel jobb hely, egy kicsivel szebb hely legyen. Hogyha nagyon kéne egy nevet mondani, akkor Forgács Fábián Sárát emelném ki, aki a Budapesti Amigos Alapítvány megálmodója és életre hívója. Ha nem tévedek, 23 éves volt, amikor létrehozta ezt az alapítványt, aminek az a célja, hogy beteg gyerekekhez mennek el a kórházakba, ott tanítják őket, ott játszanak velük, és ezáltal nem hagyják azt, hogy kiessenek abból a tanulási iskolai körforgásból, és segítenek nekik, hogy lépést tartsanak lényegében. Fábián Sára maga is gyermekkorában hosszabb időt, azt hiszem egy évet töltött kórházba, és akkor innen indult el ez a történet. Elsősorban Budapesten, és most már 5 vagy 6 magyarországi településen megtalálhatók, és az a céljuk nekik, hogy minden beteg gyermek mellett, nem minden magyarországi, hanem minden beteg gyermek mellett legyen egy Amigo, és 2020-ban el tudták azt érni, hogy karácsonykor egy non-profit szervezet különböző partnerek támogatásával 5000 gyermeknek tett ajándékot a karácsonyfa alá.
Következő az pont ennek az ellentéte lenne, hogy melyik élő embert tartod a legkevesebbre.
Szintén nem szeretnék nevet mondani, és itt arra is fogok törekedni, hogy semmiképpen ne emeljek ki embert, vagy konkrét személyt. Azokat a személyeket tartom a legkevesebbre, akik egy közösségen belül nem képesek úgymond azonosulni a demokráciával, ez most idézőjelben, és a közösség, a közakarat ellen mennek, nem tudják elfogadni azt, és azon kívül pedig két kapura játszanak, tehát, hogy amikor szükségük van arra a közösségre, akit amúgy hátráltatnak és bizonyos helyzetben hátba is támadnak, akkor azért mégis tudnak mosolyogni ugyanabban a közösségben, hogy megkapják a segítséget, a támogatást. Ugyanakkor pedig egy másik ilyen kategória, akiket meg tudok vetni, azok, akik ok nélkül diszkriminálnak valakit, vagy egy nemzetiséget. Függetlenül attól, hogy ők maguk milyen nemzetiségbe, vagy hova tartoznak.
Egyébként van benned vágy, vagy hajlam arra, hogy a későbbiekben is akár, de ilyen ügyekért kiállj, mert látom, hogy ez nagyon fontos neked, és valahol megérint.
Azt hiszem, hogy igen. Mindig szerettem az ilyen kezdeményezéseket, és egy külön szívmelengető pont számomra az, amikor ezt fiatalok próbálják megtenni. Tehát fiatalok szerveznek akár karácsonyi gyűjtést, vagy akár nem karácsonyi gyűjtést, hanem olyan címszó alatt, hogy most segíts, és akkor május közepén, vagy augusztus elején, amikor nincs semmilyen esemény, nincs karácsony, nincs húsvét, nincs iskolakezdés, nem történik semmi, de akkor is azt mondják, hogy na jó, hát akkor mi most segíteni akarunk, és összefogunk, összegyűjtünk dolgokat, és támogatjuk azokat az embertársainkat, akiknek erre szükségük van. És akár én is segítek emberként, akár segítek újságíróként, hogy ezeket az eseményeket, ezeket a gyűjtéseket, ezeket a találkozásokat akár, mert egy egyszerű beszélgetés is sok embernek segítség lehet, promováljam, népszerűsítsem.
A következő kérdés az lett volna egyébként, hogy kik a hétköznapi hőseid, de akkor most kérdezem úgy, hogy ők a te hétköznapi hőseid?
Ők is a hétköznapi hőseim, és azok is a hétköznapi hősök, akiket nem csak én, hanem más, nyilván itt most mindenki a saját köreire gondoljon, el lehet érni, és nem valamilyen karitatív akciók keretében, hanem csak úgy egy átlagos napon segítenek, és azok, akik elveszik maguktól, vagy valamilyen más projektjüktől az időt azért, hogy valakin barátilag, emberileg a már említett beszélgetés formájában segítsenek.
Mi a legnagyobb extravagancia az életedben, Szilárd?
Kezdem azzal, hogy mi nem. Tehát én egy ruhát addig hordok, ameddig leszakad rólam darabokban. Azt hiszem, hogy a technikai eszközök, tehát ezek azok, amiket úgy mérhetetlenül és mindenféle józan meggondolás nélkül tudok cserélgetni, gyűjteni nem, de leváltogatni, de ugye, ahogy erről már szó volt, nekem ez a hobbim is, amit becsempészek a munkamániámba is, és ez az érdeklődési köröm is, és a történelmi személy kapcsán is ugyanez jött be, tehát nem hiszem, hogy most túl nagy meglepetést mondok azzal, hogy igen, hogyha megjelenik egy valamilyen új kütyű, ami egy hajszálnyival eltér az előzőtől, én azért a hajszálért tudok lelkesedni, és már is elkezdek azon gondolkozni, hogy akkor erre hogy lehet lecserélni a jelenlegit.
Mi az a tulajdonság, amit leginkább helytelenítesz, nem szeretsz önmagadban?
Az, hogy nem tudok nemet mondani. Tehát, hogyha valaki megkér, és van egy nagy halom munka az asztalomon, és jön még egy, és főleg, hogyha olyan szemétől jön, akit kedvelek, arra azt mondom, hogy jó, megcsináljuk. Aztán, hogy mikor nem alszok, hány napig nem alszok, mikor foglalkozok a saját projektjeimmel, mikor foglalkozok az egyetemmel, az úgy abban a pillanatban nem számít, és addig tudom ezt csinálni, ameddig tényleg eljutok arra a szintre, hogy el kell menjek valahova 2 napra aludni, hogy valahogy térjek vissza, és akkor mindig megfogadom ez a 2 nap pihenés után, hogy jó, akkor többet ilyet nem csinálok, és hát ez tart kemény 3 napig, és utána megint ugyanott vagyok, mint az előtt, és ezt így ciklikusan eljátszom magammal. Nem tudom, most már kezdek arra gyanakodni, soha nem fogok megtanulni nemet mondani.
Mi az a tulajdonság, amit nem szeretsz másokban?
Amikor valamit megígérnek, és azt nem tartják be. Nyilván vannak viszmajorok, vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet valamilyen jól meghatározott okért betartani azt, amit megígértünk. Ez teljesen más lapra tartozik. De amikor csak azért nem, mert megígértük például valakinek, hogy elmegyünk vele egyet kávézni, egyet beszélgetni, és rájövünk, hogy hát, kint borús az idő, esik az eső, fúj a szél. Most éppen nézem a kedvenc sorozatomat 30. alkalommal, és most vagyok annál a résznél, ahol tudom, hogy ez és ez lesz, de én megint meg akarom azt nézni, és akkor ennek apropóján inkább lemondom a találkozót, akár valamilyen hazugsággal, és ez egy másik olyan dolog, amit nem szeretek, hogyha valaki nem mondja meg az igazat. Nyilván vannak olyan hazugságok, amelyeket el lehet fogadni, akár ugye betegeknek a kórházban nem mondjuk el, hogy hát nem jók az esélyei, vagy nem mondjuk el, hogy mi lesz az ajándék egy-egy születésnap, vagy karácsony alkalmával, hogy egy jó példát is mondjak. És egy harmadik tényező, amit kiemelnék, az az, hogy nem tudom. Általában egy baráti beszélgetésben nem matematika, vagy fizika, vagy kémia a téma tárgya, hanem az, hogy találkozunk, mit csinálsz a hétvégén, van-e valamilyen terved, és ehhez hasonló kérdések, és amikor erre valaki azt a választ adja, hogy hát nem tudom. Ezt úgy én nem tudom feldolgozni, hogy miért jön ez a válasz. Mikor meglátjuk azon a napon, hogy belefér-e egy találkozás. Ez a nem tudom válasz a létező legkönnyebb, de egyben a létező legsemmitmondóbb is.
Mi az, amit a leginkább irigyelsz másokban?
Nem szoktam irigy lenni másokra, vagy nem veszem észre magamon azt, hogy irigy vagyok, hogy valakinek irigyelném a lakását, a státuszát, a ruháit, vagy bármit. Hogyha valaki elér valamit, akkor én azt hiszem, hogy tudok vele örvendeni. Hogyha valaki eléri egy álmát, megvalósít valamit, akkor igen, én vele tudok örülni, nem arra gondolni, hogy jaj, hát akkor most neki mennyivel jobb, mint nekem, és milyen jó lenne, ha... Nem. Én örvendek az ő sikerének, és annak, hogy ezt velem megosztotta, és ketten el tudjuk ezt beszélni, hogy igen, akkor kaptam egy előreléptetést, meg tudtam magamnak engedni egy új autót, nézd meg, milyen vagány kütyüt vettem egy új kabátot, éppen felújítom a lakást, tiszta idegbajos voltam 2 hónapig, de végre megvan, és nézd meg, és végre milyen jól néz ki a nappal, és került ide egy kanapé, és mennyivel jobb, mint az a raklapokból kirakott tárgy, és még ezt hosszan lehetne sorolni. Olyan megvalósításokat kell elérni, ami ránk is jó hatással van, de valamilyen szinten közösen a közeli emberekkel tudunk neki örülni. maradjunk akkor egy előléptetésnél, egy fizetésemelésnél, azt tudjuk mondani, hogy milyen jó, megemelték a fizetésemet, akkor többször ki tudok menni esetleg a barátaimmal egy hétvégi sörözésre, kávézásra.
Mi a kedvenc folyamatod?
Folyamat?
Uh-huh.
Mit értünk folyamat alatt?
Szerintem ez egy bizonyos tevékenység, vagy mondjuk rítus, vagy rituálé, vagy valami, ami az életedben jelen van, és nagyon szeretsz benne lenni. Most nekem erről a flow élmény jut eszembe, vagy amikor valaki valamilyen kreatív tevékenységet folytat, mondjuk fest, vagy rajzol, vagy táncol, vagy utazik.
Jó. Nekem a folyamatról így két dolog jutott eszembe, ami mind a kettő kapcsolódik a vonalhoz, ugye, ami egy folyamatos dolog. Az egyik, hogy akkor térjünk vissza megint a munkamániára, az a hangvágás, amikor látom, hogy közeledik a vonal, a nyersanyag, a megvágni váró hanganyag a végéhez, és akkor igen, tudom, hogy ott annál a vonalnál, vagy annál a percnél tartok egy szünetet, vagy befejezem a vágást, és akkor megvan. A másik vonal pedig az út közepére felfestett csík. Nagyon szeretek autózni, viszont egy hosszú út után mindig már várom azt, hogy érkezzek meg haza, és akkor így vezetés közben is a már megszokott útvonalakon vannak ilyen checkpointjaim, ilyen jellegzetes helyek, amik, ahonnan tudom, hogy na, innen még x kilométer, vagy itt szoktam megállni egyet pihenni, itt iszok egy kávét, stb. És mikor például Bukarestből jövök Vásárhely fele, akkor amikor meglátom a Vácmányt, az az a pillanat, amikor azt mondom, hogy na jó, akkor hazaértem. Még van egy pár kilométer, de az már az az otthon érzete. És ez is egy olyan jó folyamat, hogy egy hosszú, fárasztó nap után, rengeteg megtett kilométer után az ember meglátja a végső célállomást, annak a településnek a tábláját, ahova éppen tartott, vagy ahova meg kellett érkezzen.
Melyik az az emberi tulajdonság, amelyet leginkább túlértékelünk?
Nem hiszem, hogy vannak olyan emberi tulajdonságok, amiket túl lehet értékelni. Minden emberi tulajdonságot értékelni kell a maga formájában, és meg kell tanulni azt elfogadni. Nincs olyan, hogy túl értékeljük valakinek az őszinteségét. Nem tudom elképzelni, hogy ezt hogy lehet megtenni, hogy túl értékeljük. Túl őszinte valaki, és akkor mi mit túlzunk el ennek a torzításnak a másik oldalán. Lehet azt mondani például, hogy valaki túlértékeli, és akkor magamról beszélek, a kis figyelmességeket, mert egyszerűen valakinek az eszébe jutottunk, és gondolt ránk, és akkor bármilyen apróságot készített számunkra. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy túlértékeljük ezeket, akkor azt jelenti, hogy mi is valamit akarunk tenni ezért cserébe, mi is akarunk valamit adni ezért cserébe. De hogyha jobban belegondolunk, az, amit akkor adunk, bármiről legyen szó, értéktől, tárgyasságtól, bármitől függetlenül, azt egy adott ponton anélkül is megadtuk volna, gondolom én, nyilván magamból kiindulva tudok csak itt beszélni, hogyha mi nem kaptuk volna meg azt a kis figyelmességet, mert valahol az nekünk ott motoszkált az agyunkban, hogy a másik lehet, hogy örvendene neki. És lehet, hogy adunk egy pont olyan kicsi dolgot, lehet, hogy adunk egy nagyobbat, nem is ez számít, hanem az, hogy anélkül is megtennénk ezt, hogy mi kaptunk volna valamit. Tehát ezáltal az ilyen kicsi dolgokat is értékelni kell, nem arra kell gondolni, hogy akkor ezt hogyan lehet túlértékelni.
Melyek azok a szavak, melyeket túl sokszor használsz?
Tehát, és hát, de, azt hiszem. És akkor azt hiszem, hogy ezek azok a szavak, amelyeket túl gyakran és túl sokszor használok.
Most felteszek egy olyan kérdést, amire megmerem kockáztatni, hogy sejtem a választ. Mi vagy ki életed legnagyobb szerelme?
Azt mondtad, hogy sejted a választ, és jól is sejted a választ, legalábbis részben. Én azt mondom, hogy maga a szakma. És akkor itt nem magát a Marosvásárhelyi Rádiót nevesítem, hanem magát ezt az újságírási szakmát, amely révén új emberekkel lehet találkozni, amely révén új tapasztalatokra lehet szert tenni, és rengeteg érdekes és értékes történetre lehet szert tenni. nyilván ezek nem csak a rádióban hangzanak el, hanem valamelyik írott formában megjelenik, valamelyik nem jelenik meg sehol. Egyszerűen csak egy interjú utáni, vagy egy interjú helyetti értékes beszélgetés. És azon kívül az újságírás az egy kiinduló pontja az emberi kapcsolatoknak, és itt akkor lehet mindenféle emberi kapcsolatra gondolni szerintem.
Melyik közhelyes mondattal nem értesz egyet?
Amúgy szeretem a közhelyeket. Az az érdekes, hogy szeretem, mert ugye közhely, elcsépelt mondás, de van benne igazságtartalom. Sokan mondják azt, nem tudom mennyire számít közhelynek, hogy bele a reménytelenségbe. Nem értek egyet ezzel a pesszimizmussal, talán ezt emelném ki, hogy miért nem lehet azt mondani, hogy bele az ismeretlenbe, bele a reménytelibe, miért kell mi minden áron a reménytelenségbe bele menjünk, vagy afelé közeledjünk. Nyilván ez azt hiszem, hogy így a magyar népnek, magyar nemzetnek egy ilyen stílusa, hogy mi mindig csak a rosszra tudunk gondolni, mert megszenvedte már a nép a múltat, jövendőt, de miért nem lehet azt mondani, hogy akkor a jövendő a szebb lesz, miért kell arra gondoljunk, hogy ugyanolyan rossz, sőt, még rosszabb lesz. Hogyha ezt beadjuk magunknak, akkor biztos, hogy az is lesz, de hogyha inkább arra gondolunk, hogy hát nem tudjuk, hogy hogy lesz, mert még nem láthatjuk előre, hogy mi lesz 3-5 év múlva, de látjuk azt, hogy mi lesz a hétvégén, látjuk azt, hogy mi lesz a következő héten, és tudjuk azt, hogy idáig úgy, ahogy valahogy valamilyen formában megoldottuk a dolgainkat, és akkor legyünk inkább abban biztosak, hogy valahogy ki fog alakulni, és a jövőben is meg fogjuk tudni oldani a gondjainkat, még akkor is, hogyha most éppen egy nehéz periódusban vagyunk.
De egyébként azt hiszem, hogy erre is nagyon hajlamosak vagyunk. Ez meg egy nagyon emberi tulajdonság.
Persze, mert a rosszat valahogy jobban közelebbnek érezzük magunkhoz, mert azt mondjuk, hogy van egy kitűzött célunk, el szeretnénk érni valamit, akár csak titkon gondolunk erre, és azt mondjuk, hogy hát nem, hogy is tudnánk mi azt elérni, és ezzel letudtuk. Én ezt láttam testközelből is, közeli embereken, vagy akkor közeli embereken, hogy nem azt keresték, volt egy probléma, nem azt keresték, hogy ezt hogy tudjuk megoldani, akár hosszabb kifutásban, nem most, ebben a pillanatban, add meg uram, de most rögtön, hanem a következő 1-2 hónap, 3 hónap során nem volt ez egy olyan nagy probléma, ami éveket kellett volna átíveljen. Nem ezt kezdték el keresni, hogy akkor most félreteszünk ennyit, félreteszünk annyit, amúgy elmondom, egy telefonvásárlásról volt szó, és nem azt keresték, hogy mi a megoldás, vagy most van ennyi, és akkor még hogy lehet kisakkozni azt, hogy jó legyen, hanem elmondták, hogy mi ezt nem tudjuk megoldani, és azért nem tudjuk megoldani, és akkor elkezdtek gondolkozni, és akkor körülbelül 2 perc múlva jönnek az okok, hogy ezért és ezért nem tudjuk megoldani. Tehát ők kitalálták azt, hogy jó, ezt nem lehet megoldani, majd ehhez rendeltek okokat, hogy miért is nem lehet ezt megoldani. Ugyanazzal a fáradtsággal megoldást is lehetett volna keresni arra, hogy mégis hogy lehet ezt megoldani.
És akkor ennek margójára mit bánsz a legjobban?
Általában éltem a lehetőségekkel, még akkor is, hogyha egy kicsit később. Voltak olyan helyzetek, amikor nem voltam elég határozott, vagy voltak olyan helyzetek, amikor hagytam magam meggyőzni, még akkor is, hogyha tudtam, vagy nem tudtam, mert nem tudhattam, nem vagyok mentalista, nem látok a jövőbe én sem, ahogy senki más, de úgy éreztem, hogy hát lehet, hogy ez nem lesz jó. Ugyanakkor persze ennek az ellentéte is megtörtént, amikor nem hagytam magam meggyőzni, miközben éreztem, hogy a másik illető, aki mellettem van, az mondja jól, de én mentem a saját makacságom után, és akkor is, de igen, de én bebizonyítom, hogy nem úgy van, de vannak kivételek, nyilván vannak kivételek, én nem voltam egy ilyen kivétel, senkinek a bátorságát vagy a kedvét nem szeretném attól elvenni, hogy arra törekedjen, hogy ő egy kivétel legyen, vagy benne legyen a kisebb százalékba, főleg akkor, hogyha egy jó dolgot érhet el ezzel.
Néha nem is olyan rossz átlagosnak lenni, vagy
egyszerűen
nem
embernek
azt,
lenni.
Pontosan.
Egyszerűen embernek, földi halandónak lenni, aki olyan, mint a többi, mert ennek megvan a szépsége, mert olyanok vagyunk, mint a többiek, mégis van egy kis különbség, de az nem homlok egyenest más, mint amit elképzelnénk. Igen, igen, jó embernek lenni.
Mi az, amit értesz, de nem fogadsz el?
Hogyha valaki valamit tényként tud nekem tálalni, és erre van egy megalapozott bizonyítás, akkor én azt el tudom fogadni. Orvosi témában nem állok neki vitatkozni az orvosokkal. Fizikából egész iskolában olyan bunkó voltam, hogy velem lehetett feltörölni a padlót, tehát nem vitatkoztam azokkal, akik valamilyen hieroglifákat oda felírtak a táblára, és azt mondták, hogy ez így kell legyen. Jó, így kell legyen, tehát valami hasonlót mutat a könyv is, nem ismerem ezeket a jeleket, hogyha ti azt mondjátok, hogy ez így kell legyen, akkor én elfogadom. Tehát, hogyha valaki egy adott szakterületben jártasabb, mint én, akkor én elfogadom, és tényként kezelem az ő véleményét. Hogyha valami nagyon abszurd, vagy nagyon kiugró dolgot mond, akkor annak utána nézek, de hogyha látom benne a rációt, akkor azt el tudom fogadni, főleg, hogyha egy olyan emberről van szó, akit ismerek, akiben megbízok.
Mi az, amit esetleg nem fogadsz el?
Amikor valaki elmond valamit, felraksz neki egy keresztkérdést, mert akár kíváncsiságból, akár azért, mert nem értesz vele egyet, és elkezdi mondani ugyanazt, csak fordított sorrendben, mint amit azelőtt elmondott. Jó, ezt már hallottuk, de mi a következő? Tehát, hogy miért van ez így? Ugye így lehet az összeesküvés elméleteket megszüntetni, hogy felrakunk három egyszerű keresztkérdést, és akkor aki elmondja, mert nagy valószínűséggel nem ő találta ki, hanem valakitől hallotta, aki valahonnan olvasta, hogy, és akkor így megáll. Az a helyzet, hogy ezeket az embereket viszont nem tudod meggyőzni arról, hogy ne neked higgyenek, hanem higgyenek a szakembereknek, mert lehet, hogy ugye koronavírus járvány ezzel kapcsolatban volt az utóbbi időben a legtöbb összeesküvés elmélet. Nem vagyunk orvosok, tehát ugyanúgy nem hiheti el egy újságírónak, mint ahogy nem hiheti el a Facebookon Pista bácsinak, vagy Mari néninek, de akkor higgyen az orvosoknak. És hogyha azt látja, hogy egy orvos mondja el azt, hogy ez így és úgy, és így kitalálták, és így akarják megfertőzni az emberiséget, és csippet akarnak a bőrünk alá tenni, és egyéb sületlenségeket állít valaki, akkor nézzünk utána, hogy az az illető, aki magát orvosnak adja ki, az valóban orvos. És hogyha ő ezt mondja, jó, és még a következő 9 orvos mit mond? Ugyanazt, vagy homlok egyenest mást? Kik vannak többségben? Valóban orvos az, akiről mi azt hisszük, hogy az, vagy egyszerűen csak odaírta a neve elé, hogy doktor. Közösségi médiában ezt megtehetjük, tehát mi is odaírtnánk a nevünk elé, hogy doktor, és majd mindenki derítse ki, hogy azok vagyunk, doktoráltunk, milyen szakterületnek vagyunk a doktora, orvosok vagyunk, vagy egyáltalán honnan pottyantunk mi oda.
Milyen a lelki állapotod most?
Van egy jó intim torna illegál szám, ez a köszönöm szépen, jól vagyok, és akkor én is ezt válaszolnám rá, mert valóban jól érzem magam. Nyilván van egy kis fáradtság, ahogy a műsor kezdetén is említettem, de továbbra is megyek előre, nem a reménytelenségbe, hanem a következő napba, és remélem, hogy lesz valami új, és várom az újdonságokat, és bizonyos értelemben akár a változást is, bizonyos értelemben pedig a kontinuitást, a megmaradást egy jó állapotban, amit már sikerült elérni, sikerült felépíteni.
Mit tennél, ha egy napra az egyik ismerősöd bőrébe bújhatnál?
Belebújhatunk úgyis egy ismerősünk bőrébe, hogy ott vagyunk mellette. Én végeztem közgázkartist, és ott volt egy képzés a gazdasági tanácsadó klubban, aminek a neve az, hogy létezik mind a mai napig, és aki Kolozsvárra megy a közgázkarra, annak ajánlom, hogy ebben a szakkollégiumban vegyen részt, és ezt a programot tényleg próbálja ki. Az a neve, hogy Manager Shadowing, vagyis, hogy követjük egy cég vezetőjének a napját, és ott vagyunk mellette, és halljuk azt, hogy ő kivel, mit és miről beszél telefonon, és akkor a nap végén van egy ilyen elemzés. Na most már én azt hiszem, hogy ezt megtehetjük, tehát hogyha valakinek kíváncsiak vagyunk a szakmájára, kíváncsiak vagyunk a mindennapjaira, akkor miért tehetnénk meg, hogy azt mondjuk, hogy te egy napig az árnyékod leszek, és követlek mindenhova. Mert kíváncsi vagyok arra, hogy mit csinálsz, kíváncsi vagyok arra, hogy hogy telik egy mindennapod, kíváncsi vagyok arra, hogy hogy élsz. És hogyha ismerősök vagyunk, tehát ismerős, haver és barát, nálam így néz ki ez a lépcső, de már maga az ismerős szintjén is, én szerintem kevesen mondanák azt, hogy nem.
Mi az, amit a felnőtt korról másképp képzeltél?
valahogy azt hittem, hogy egy fokkal nyugalmasabb lesz, ugye ez a 9-to-5, tehát ez a 9-től 5 óráig terjedő munka, mindig kicsit irigykedve is néztem egyes felnőtteket, gyermeki szemmel természetesen, hogy hazamennek a munkából, nincs házi feladat, nem kell tanulni, holnap nem lesz felmérő, nem mondják nekik, hogy fiam, tanulj, mert holnap felmérő, mert jó jegyet kell kapni, mert mi lesz, ha nem. Na nem egyszerűen, nekik lejárt a nap. Aztán most már látom, hogy amiket én akkor nem láttam, az, hogy nekik lejárt a nap, de hát valamikor abban a lakásban rendet kellett csinálni, valamikor kellett főzni, és még volt N plusz egy dolog, amiket én akkor fel sem fogtam. Tehát valahogy azt hiszem, hogy ezt úgy éltem meg, hogy az itt terem a fán, és akkor ilyen Harry Potter-szerűen varázsütésre rend lesz a lakásban, és minden megoldódik. És most meg azt is látom, hogy 5 órakor nem mindig jár le a munkanap. Valamikor lejár jóval hamarabb, de valamikor éjjel egy, éjjel kettőkor az ember még valamiket ügyködik egyes projekteken, és reggel 9-kor pedig, vagy reggel 8-kor kezdi újra az egészet, akár még hamarabb egyes esetekben.
Mikor fordul elő, hogy hazudsz, illetve mikor hazudtál utoljára?
A legutolsó hazugságom, azt meg tudom mondani napra pontosan, 2020. január 30-a. Tehát most így a műsor felvételénél ránézve az órára, szinte 3 éve, és az egy nemes, én ezt állítom, hogy nemes hazugság volt, kórházi esetről volt szó, ennél többet erről én nem szeretnék mondani, azt tudom, hogy akkor nem az igazat mondtam, holott készültem akkor is arra, hogy de igen, elmondom úgy, ahogy van, de nem. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor nem tudjuk kimondani az igazat.
Mik a kedvenc neveid?
Azt hiszem, hogy azok a nevek, amelyek számomra kedves embereket jelölnek, akikkel jóban vagyok. Így, hogy kedvenc nevem, mert jól hangzik, mert szépen le lehet írni, és akkor olyan esztétikusan néz ki. Nem, ilyen nincs. Tehát én inkább emlékeket társítok, és hogyha van egy személy, aki számomra kedves, és jön egy ugyanolyan nevű személy, akkor volt rá példa, hogy én el is mondtam az illetőnek, hogy miután bemutatkozott, hogy már is jó ponttal indulsz, mert van egy ismerősöm, akit pont ugyanígy hívnak, és mind a két név talált, tehát a családnév és a keresztnév is talált, és mondtam, hogy ez már jól kezdődik, ez már jól kezdődik.
Van mottód, Szilárd? Szerinted kellene-e egyáltalán, szükségünk van mottókra? Mi a te mottód?
Különösebbképpen mottóm nincs. Most kiragadhatnék egy gondolatot, nem tudom melyik sör régi reklámjából, hogy annyi az élet, amennyit beletöltesz, annyi az élet, amennyit foglalkozol vele, amennyit te beleadsz, és attól lesz szép, hogyha olyan dolgokkal töltöd meg azt a bizonyos képzeletbeli metaforikus poharat, ami számodra kedves, nem olyanokkal, ami kötelező, ami muszáj, ami igazság szerint csak egy teher, vagy csak egy fölösleges és alapozatlan bizonyítási vágyból fakad.
Ha lenne egy totemállatod, folytasd a mondatot.
Egy kutya. Nem tudom miért, egy kutya. Barátságosak, hűségesek, kedvesek, játékosak.
Mikor védtél meg valakit?
Több esetben is, akár egy alapozatlan támadás, akár egy őszinteség miatti mások által elkövetett támadás miatt. Volt rá példa, hogy valaki egy bizonyos ügyben nyilatkozott, és a rádiónak nyilatkozott, és utána akár fenyegetést is kapott, hogy ennek negatív következménye lehet. Ilyenkor ezt az ügyet nyilván név nélkül nyilvánosságra hozni, akár más sajtóorgánumokban, hogy az illető érezze, hogy neki van egy támogatása, van egy védelme, és azért, mert valaki őszinte volt, azért nem büntetés, hanem inkább dicséret járna, és ezért senki nem támadhatja őt. Kell képezni egy ilyen védőburkot ilyenkor az illető köré. De hát ezen kívül barátokat, hogyha a helyzet úgy hozta, és ugyanúgy ők is engem, tehát ez kölcsönösen működik.
Ha készíthetnél egy varázsitalt?
Az azt eredményezni, hogy le tudnám magamat szeroxolni. És, vagy 2-3 lenne belőlem, és akkor több időm lenne mindenre. Többek között pihenni is, és még kevesebb dologra kéne nemet mondjak, vagy még kevesebb dolgot kéne elhalasszak. Azt hiszem, hogy ez a varázsital, ez igazság szerint egy ilyen ember másoló, ember klónozó gép lenne.
Hm. Mi a szupererőd?
Képes vagyok nagyon sok mindent egyszerre csinálni. Ugye a nőkről tartják azt, hogy egyszerre több dologra is tudnak odafigyelni, akkor én most megvédem a férfi társaimat, mi is tudunk több dolgot csinálni egyszerre, csak nem olyan látványosan, de képesek vagyunk rá. Főleg, amikor nagyon kell. És nem kell erre fél évente emlékeztetni, minket megoldjuk.
Mi tesz jelenleg nagyon boldoggá, illetve mikor és hol voltál életedben a legboldogabb?
Boldoggá tesz az, hogy minden nap mást tudok csinálni, új embereket tudok megismerni, érdekes beszélgetéseket tudok lefolytatni. Ugyanakkor, hogy mikor voltam az életben a legboldogabb, azt hiszem, hogy sokszor mondjuk ezt, hogy ilyen boldog még soha nem voltam. És akkor, hogyha összeszámoljuk, hogy hányszor mondjuk el ezt, akkor elég magas szám jön neki.
Hát talán az a legboldogabb, aki ezt időről időre újra és újra elmondhatja, nem?
Egyértelműen, egyértelműen. Tehát az a legboldogabb, aki ezt tényleg a legtöbbször kimondta, bár kérdéses, hogy ezt hogy lehetne konkrétan mérni, de nem hiszem, hogy ez a lényeg, hogy ezt tényleg kvantifikáljuk számokban, hogy akkor igen, Pistike kimondta 1000-szer, és Jancsika 1200-szor, nem erről van szó.
És akkor te mikor? Mikor, hol?
Azt hiszem, hogy olyan történetet lehet elmondani, ami többször, sőt, egy időben akár hetente is előfordult, amikor éjszakánként, még középiskolások voltunk, és a baráti társaságban van valaki, aki 3 évvel idősebb nálunk, de neki volt már jogosítvány, és akkor egy adott nyáron, azt hiszem, hogy 2016 nyarán többször elmentünk abszolút céltalanul autókázni, és akkor volt, hogy 3 nap alatt utaztunk 1000-1200 kilométert, lényegében a semmiért. Elmentünk Szászrégenbe, elmentünk Gyergyóba, elmentünk a Bucsinra, 3. nap azt mondtuk, hogy nem megyünk sehova, aztán éjszaka megint Csíkszeredában kötöttünk ki, de hogy ezeknek annak ellenére, hogy semmilyen értelme nem volt, volt egy hangulata, és mind a mai napig meséljük. És mindenki emlékezik rá, és mindenki nevet rajta, és egy nagyon jó szájízt hagy maga után. Azt hiszem, hogy ezt ki lehetne így emelni.
Egy nyilvános helyen kényelmetlenül érzed magad, ha...
Sokan egyszerre rám néznek valamiért. Mm. Különösen akkor, hogyha tényleg nem csináltam semmit. Akkor aztán különösen, hogy mit csinálhattam? Miért néz rám mindenki? Milyen különleges van rajtam? És akkor elkezdem magamat is nézegetni, hogy valami nincs rendben? Mi történt? Miért engem néznek? Miért nem néz mindenki máshova? Mi lehet itt körülöttem, ami ennyire érdekes?
Igen, néha olyan jó lenne láthatatlannak lenni. Vagy, igen, vagy legalábbis tudni, hogy mi az oka annak. Hogy...
Mi az oka? Nem akarok láthatatlan lenni, de tudjam, hogy miért néznek engem? Akár úgy, hogy valaki közli velem, hogy azért nézünk téged, mert leetted magad, rosszul áll a kalapod, fordítva tetted fel a szemüvegedet, a parókád leesett, vagy bármilyen példa, csak legalább tudjuk, hogy ez azért van, mert.
Ha egyszer láthatatlanná válhatnál?
Nem válnék láthatatlanná. Nem akarok se eltűnni, se kémkedni valaki után, de egyszerűen ott vagyok, ha meg nem kell ott legyek, mert nem szeretné valaki, hogy ott legyek, akkor meg nem vagyok ott, nem szeretnék láthatatlan üzemmódba belopózni arra az eseményre.
Hm. Melyik a legkedvesebb ajándék, amit valaha kaptál?
Azt hiszem, hogy egy adventi kalendárium. Ez nagyon megmaradt. Azt hiszem, hogy seprűnyélre vagy botra voltak felfűzve ilyen kicsi zacskók, mindegyikben volt egy csoki, és mellette egy kicsi papír, egy pár szavas üzenettel. Azt hiszem, hogy én ezt emelném ki, mint legkedvesebb ajándék. Ebből egy volt. Ez egyedi, ez személyre szóló, és ez tényleg megragadt. Habár utána az események másképp alakultak, de ez egy olyan emlék, amire mindig szívesen fogok visszagondolni.
Ha nagyon sok pénzed lenne, mibe fektetnéd?
autóba is kütyükbe. Most szerintem senkit nem leptem meg így a műsor folyamán elhangzottakkal. Barátaimmal beszélgettünk, hogy melyek azok az álomautók, és akkor így elkezdtük felsorolni, és én is elkezdtem felsorolni, törekedve arra, hogy a racionalitás talaján mozogjak. Rájöttem, hogy ha összeadom az árcédulákat, akkor egy nagyon magas számmal találkozok, de ebbe a két dologba fektetném, ha nagyon sok pénze lenne. Nyilván persze, tehát attól, hogy valakinek nagyon sok pénze van, nem azt jelenti, hogy el is kell költse az egészet idézőjelesen értelmetlen dolgokra, hanem itt vannak befektetések, vállalkozásindítások, és nyilván erre is, vagy inkább erre kell fókuszálni, aztán, hogyha abból a nagyon-nagyon sok pénzből, ami nem tudom, hogy mennyi, még maradna, akkor lehetne ezekre is áldozni, és majd, ami bejön az elindított projektekből, befektetésekből, azokból megint az álmainkra, a számunkra kedves dolgokra és személyekre áldozni.
Elérkeztünk az utolsó kérdéshez. Meg foglak kérni, hogy a négy lapocska, rajzocska közül most egyet válasz, és beszélj egy picit arról, hogy mit jelent neked ez a kép, vagy milyen emlékeket, történetet idéz fel.
Elmondanám a hallgatóknak, hogy itt a négy lapocska egyikén egy fiók, a másikon egy háromszög, a harmadikon egy víz, és a negyediken egy alma látható. Szerintem nem fogok ismételten meglepetést okozni, amikor én az almára fogok bökni, és szintén visszautalva a műsor előző kérdéseire, akár Steve Jobs, akár a kütyük, akár az innováció, akár a saját mániám, vagy betegségem az, hogy én ezekért a termékekért tudok rajongani, és minden kicsi hajszál változtatást egy kisebb csodának megélni.
Szilárd, én köszönöm szépen, hogy elvállaltad ezt a mai beszélgetést, és ennyire nyitottan, és kedvesen és kíváncsian álltál hozzá ehhez az egészhez, és remélem, hogy hallunk még téged a Trendetlenségben. Én búcsúzom önöktől, kedves hallgatók, jövő szombaton találkozunk ugyanebben az idősávban, addig is hallgassanak Marosvásárhelyi Rádiót, hallgassanak Trendetlenséget, és vigyázzanak magukra, ugyanúgy, mint egymásra. Köszönöm a figyelmüket!